11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Burkert Rudolf.
Valamiért mégiscsak benne van a politikai ellenfélnek a lejáratásának az eszköztárában az, hogy a demokrácia az addig demokrácia, amíg a globalistáknak tetsző jelölt győzedelmeskedik, és amint szuverenista jelölt győz vagy akár csak a győzelem esélyével indul, őt az orosz beavatkozás narratívájával be kell mocskolni.
Világpont Járai Judittal, keddenként új részekkel a Mediaklikken és a YouTube-on.
5 óra múlt 7 perccel.
Hajnaltáj. A műsorvezető Gergács Anikó.
Jó reggelt kívánok, köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak be műsorunkba. Április 21-e kedd van, ma a Korrádokat köszönhetjük. Most jön néhány téma ajánlat az elkövetkező szűk fél órából. Csülök az orszarvú már csomagol, a leendő lakóknak pedig már épülnek az új kifutók. Fejlesztésekre készül a Szegedi Vadaspark.
Fülöp-szigeteki szarvasnak a beszerzése van folyamatban, ez is egy tenyészprogram keretein belül, de azt tudni kell, hogy ugye ennek a kifutót meg kell csinálni, hogy a külső helye már kész van, csak egy belső helyet kell még oda építeni számukra, ami reményem szerint egy pár hónapon belül kész lesz, és akkor már a nyár folyamán meg tudnak érkezni az állatok.
Nem csak a gazdák, de a vízügyi szakemberek is várják az esőt. A szárazság miatt komoly nehézséget jelent a tatai öreg tómedrének tervszerű vízzel való feltöltése.
Nagyon kevés víz érkezik felülről, napi 1-2 centit tudunk megtartani az öreg tóba, közel 10 cm-es lemaradásban vagyunk ahhoz, ami a üzemrend szerint kellene, úgyhogy nagyon várjuk az esőt, mert igazából most már csak az fog segíteni rajtunk.
Részletek 17:30 előtt. A Hajnaltáj e-mail címe hajnaltaj@mtva.hu. A szerkesztő ma hajnalban, Gyarmati Péter. Madárcseresznye volt az első, aztán jöttek a többiek. Évtizedek óta minden évben megválasztják az év fáját. 2017-től pedig internetes szavazás révén a nagy közönség is beleszólhat a döntésbe. Idén a kecskefűz nyerte el az év fája címet. Most jön a hangtár.
Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozat szerkesztő Társi István.
Kertész leszek, fát nevelek, kelő lappal én is kelek.
30 évvel ezelőtt indult útjára egy kezdeményezés, amely mára fontos természetvédelmi figyelemfelhívó mozgalommá nőtte ki magát Magyarországon.
Nem törődök semmi mással, csak a
Az év fája program atya, professzor dr. Barta Dénes azóta is töretlen lelkesedéssel gondozza ezt a projektet. De vajon melyik fafajjal indult ez a 3 évtizedes sikertörténet?
A madárcseresznye volt, ebből a madárcseresznyéből nemesítették ki azt a cseresznyét, amit mindenki ismer. Azért választottuk, mert ugye fontos nemesítési alapanyag, azért választottuk, mert a fája nagyon jó minőségű, és azért is választottuk, mert szorult vissza a madárcseresznye is a hazai erdőkből, és ezáltal szerettük volna a figyelmet ráirányítani erre a fafajra.
Az első 20 évben Barta professzor jelölte ki az év fáját, ügyelve a változatosságra és a biológiai sok színűségre. 2017-től azonban a közönség is beleszólhat a választásba. Az Országos Erdészeti Egyesület honlapján zajló internetes szavazás dönti el, melyik faj viselheti ezt a megtisztelő címet. De hogyan lehet biztosítani, hogy 30 év után is maradjon új és érdekes választási lehetőség?
Gyümölcsök, hársak, szilek, juharok, kőrisek azok, amelyekből elsősorban válogatni tudunk. És szerencsére van miből válogatni. A következő 12 évben még olyan fafajt tudunk megválasztani, ami eddig nem volt évfája, de utána sem fogunk kétségbe esni, mert elővesszük ismételten a régi évfáit.
Idén, 2026-ban egy különleges, korábban talán méltatlanul mellőzött fafaj, a kecskefűz nyerte el az év fája címet.
Az erdészeknél volt egy olyan fogalom, ami most már remélem, hogy kikopott az ő eszköztárokból, és ez nem más, mint a gyomfa. Azokat a fafajokat, amelyeknek a faanyagát nem tudták hasznosítani, és a gondot jelentettek számukra, azokat nevezték gyomfának, és többek között a kecskefűz is ilyen volt, vagy épp a második helyen két szavazattal lemaradó rezgőnyár is ilyen megítélésű volt. Időközben azért rá kellett jönni, hogy ezeknek a pionír fafajoknak rendkívül jelentős ökológiai szerepe is van. Azért, mert egy természeti katasztrófa után, legyen az egy hótörés, egy széldöntés, egy tűz, ők az első megtelepülők. És az ő védelmükben aztán jöhetnek az egyéb fafajok, amelyek később állományá szerveződnek és egy tartós életközösséget alakítanak ki.
Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
A Kárpát-medence nagy részén borult most az ég. Bécsben gyenge északnyugati szél fúj, 9 fokot mértek. Grazban 6, Pozsonyban 9, Kassán 7 fok van. Ungváron borult az ég, 7 fokot mértek. Kolozsváron 7, Aradon 6, Újvidéken 9 fokot mutatnak a hőmérők. Csíkszeredában záporeső esik, ott 6 fokot mértek most hajnalban.
Dr. Lorászkó Gábor rovata a hajnaltájban.
A kor előre haladtával nem csak a mi igényeink változnak, hanem házi kedvenceinké is. Az egyik legnehezebb feladat az, hogy hogyan lehet szebbé tenni idősödő kutyánk utolsó éveit. Egy öregedő hallását vesztő kutya különösen sok figyelmet érdemel. Most állatorvos rovatunkban dr. Lorászkó Gábor válaszol.
A hallgatón kérdezi, kedves doktor úr, öreg kutyánknak egy éve elkezdett romlani a hallása, és mára szinte teljesen süket. Sosem tudott hozzászokni a hangok nélküli élethez, láthatóan szorong, elvesztette minden játékos kedvét, és szinte már a sétákhoz sincs kedve. Ki tudom hozni valahogy ebből a depresszióból? Valamilyen új ingerrel esetleg fel tudom vidítani?
Nem zárom ki annak a lehetőségét, hogy a hallás elvesztése hiányzik neki, de akkor ez volna az első ilyen kutya, amiről hallok. Bár talán ez az én hallásromlásomnak is köszönhető, és már meg se hallom a megsöketült kutyák eseteit. Az időskorral összefüggésben az állatok hallásának gyengülése természetes jelenség, és fokozatosságának köszönhetően hozzá is szoknak. Tapasztalatom szerint ez kifejezetten előnyös változás szokott hozni a kutyák életében, mert már nem ijednek meg a viharta és tűzi játéktól, nem ugranak fel az örök a postások kapunál, hogy megnyomják a csengőt. Nyugodtabbá válik az életük. Mindenesetre érdemes volna megvizsgáltatni a kedves hallgató kutyáját, mert a szomorúságnak sokkal valószínűbben más szerv megbetegedése lehet az oka. Elsősorban a mozgásszervek fájdalma, különösen a gerinc elváltozásai valószínűek. Ahogy a nagymamák sem panaszkodnak folyamatosan arról, hogy fáj a térdük vagy a derekuk, úgy a kutyák is alapvetően elviselik, együtt élnek az időt mozgásszervű betegségeikkel, viszont egyre kevésbé lehet őket felvidítani. Megjegyzem, ezért is kell a nagymamákat és nagypapákat sűrűn látogatni. Visszatérve a kutyához. A már tényleg magas szintű vizsgálati lehetőségek állnak rendelkezésre számukra is, és nem pusztán a gyógyszerekkel való kísérletezéstől várhatunk eredményt. Fogköveség és ingyulladás nem feltétlenül tűnnek fel a gazdának, de a szájrendbetételétől a kutyák szinte kivirágozhatnak. Csak utólag derül ki, hogy a mozgó fogak, fekélyes száj vagy hasonló volt a levertség oka. Vesélydúlt károsodás, a cukorbetegség, a pajzsmirigy nem megfelelő működése, egy látszólag egészséges kutyát is leverté, tehát nem beszélve a szív nem megfelelő működéséről. Szokásosnak tekinthető billentyűhiba mellett a szívritmus zavara, vagy éppen a szívférgesség is keltheti a depresszió gyanúját. És ha a felsorolt szörnyűségek mind nem igazak arra az idős labradorra, akkor kell tenni egy sétát olyan helyen, ahol nem szoktak járni, megnézni, változik-e a viselkedése. Kutyák számára a szaglás sokkal fontosabb a hallásnál, és még a látásnál is. Ezt tapasztalhatjuk, például amikor hiába szólongatjuk a pórázt tartva, fülebottyát sem mozgatja, annyira leköti a figyelmét egy utcasarki pisifolt. Itt a tavasz, szép az idő, menjünk ki a kutyával, azzal a depressziót mi is magunk mögött hagyhatjuk.
Kedves hallgatóink, felhívom figyelmüket, hogy dr. Lorászkó Gábor továbbra is várja a kérdéseiket, amelyeket feltehetnek a hajnaltájkukac@mtva.hu e-mail címen. Most pedig állatvédelmi sorozatunkkal folytatjuk műsorunkat. Állatszerető emberektől gyakran hallani, hogy szeretnének boldog életet biztosítani kutyájuknak, de vajon tudják-e, mitől lesz boldog egy kutya? Az biztos, hogy nem elég, ha csak szeretjük őket, időt kell szánni rájuk, és foglalkozni kell velük. Székesfehérváron a Szárazréti Közösségi Házban előadássorozat indult, hogy segítse a gazdákat a kutya valós igényeinek és természetének megismerésében. A riporter Benkő Andrea.
Van otthon egy idősebb kutyám, és igazából az ő életét szeretném egy kicsit felturbózni.
Hány éves?
13, bull terrier.
Szokott vele játszani?
Ritkán, mivel egyre öregebb, nehezebben jár, így nem tudom annyit sétálni, vinni, sem játszani, úgy, mint régen.
Mi az, amit esetleg itt hallott, amit haza tud vinni ötletként?
Ezek az otthon elkészíthető rágcsálnivalók, ezek szerintem nagyon ötletesek, meg hát nem is annyira költséges. Láttam, hogy nagyon sok játék készül, megfoglalkoztató eszköz a kutyáknak. Ugye eddig nem fordítottam már a nagy figyelmet, de most itt csomó mindent láttam, úgyhogy jók ezek a dolgok, hasznosak.
Bemutatkozást kérhet?
Mitro Andrea.
Van egy 3 éves csivavám, kisgyerekkorom óta imádom a kutyákat, nagyon érdekel a velük való élet, a kutya nevelés, kutya tanítás, hogy szebbé tegyem a saját kutyám életét, ez a célom.
Szokott bele akkor ezek szerint otthon játszani is?
Mindig figyelek arra, hogy ne unalmasan teljen a napja, minden napban legyen valami játék, valami tanulás, illetve nagyon szeretek vele kirándulni, túrázni.
Arról szólt az előadása, hogy hogyan lehet a kutyának a környezetét gazdagítani. Ez mit jelent pontosan?
Manapság nagyon sok kutya úgy éli a mindennapjait, hogy nem tudja a természetes viselkedés mintákat érvényre juttatni.
Györfi Henriett a kutyatréner.
Kevés időnk van a kutyákra, sok dolgozunk, pörög az egész élet. Vannak alapvető szükségletek, amikkel tisztában vagyunk, mint hogy napi séta, vagy napi többszöri séta. Egyre népszerűbbek az étel alapú környezet gazdagító játékok, ahol a kutyának utakodnia kell, mondjuk egy szimatszőnyegen, hogy megtalálja a falatokat, vagy nyalogatós játékok. Ezek mind-mind nagyon klasszak. A kutya nyugodtabbá válik, tőle kisimul az idegrendszer, történik vele valami, mentálisan is igénybe vesszük. Én mindig azt mondom, hogy a séta a legizgalmasabb környezetgazdagítás, hiszen kutyának minden érzékszerve érvényesülni tud, vagy majdnem mindegyik, a szaglását, a látását, a tapintását, ezt mind-mind használja közben. Különböző felületekkel, illatokkal, látványokkal tud találkozni, ami kiegyensúlyozottá fogja tenni az ő viselkedését.
Nagyon sokan úgy vannak vele, hogy ha van egy kertem, kiengedem a kutyámat, az bőven elég, vagy néha-néha elviszem sétálni. Hát mondjuk meg őszintén, a városi környezetben is a családi házakban élő kutyák jó része azért rohan állandóan a kapunak ordítva, mert hogy senkivel nincsen valójában kapcsolata, nincsen séta, csak úgy ott tartják, és hát tulajdonképpen házőrző. Magyarázzuk el azoknak, akik így tartják a kutyát, hogy miért nem elég ez a kutyának?
Először is a kutyának szüksége van arra, hogy a mi társaságunkban élhessen. Én benti kutyapárti vagyok, családi házban élek, de a kutyáim ugyanúgy bent vannak velem, mint amikor lakásban éltünk. A kerti kutyáknak ugyanúgy szüksége van a sétára. Ha nem is tudjuk minden nap megoldani, de heti 2-3 alkalommal mindenképp figyük el őket sétálni, illetve nagyon érdemes hetente legalább egyszer ilyen dekompressziós sétára vinni. Ha lakásban lakunk és a környéken sétáltatunk, nagyon sok inger érheti a kutyánkat, biciklis, gyerekek, autók, folyamatos zaj, ugye attól függ, hogy éppen milyen területen élünk, viszont a családi házas kutyáknak sem feltétlenül nyugodtabb a séta, pont a kerítés mögött ugató társaik miatt. A kutya számára a legoptimálisabb, hogyha főleg ha bírja az autózás, hogy beülünk az autóba, kimegyünk a város szélére, kimegyünk a természetbe, hosszú pórázra tesszük, és hagyjuk, hogy a kutya önmaga lehessen. Ha szaglászni akar, akkor hadd szaglászon, ha akar egy kicsit ásni a földben, akkor hadásson, hogyha szeretne úszni egyet, akkor engedjük, hogy ússzon egyet. Minden kutyának más a preferencia, amit szívesen csinál. Ha ezt hagyjuk neki, az kifejezetten boldoggá fogja tenni a kis állatunkat.
Sokan azt mondják, hogy megvettem a játékot, unatkozik a kutya, mert már 2 ott van, nem is használja, akkor nem veszek egy harmadikat, negyediket. Jó gondolkodik ez a gazdi?
Ezeket érdemes folyamatosan frissíteni. Általában ezeket az eszközöket nem szokták megunni, csak abban az esetben ez folyamatosan rendelkezésükre áll. Én otthon ezeket el szoktam rakni, cserélgetni szoktam, hol az egyiket, hol a másikat, és mindig óriás boldogság van, bármit is veszek elő nekik. Színekben a kéket és a sárgát tudják érzékelni, tehát hogy ez is változatosságot hoz az életükbe, ha ezekkel a színekkel is játszunk egy kicsit.
Kedves hallgatóink, 5:45 perccel. A nehéz fiúk, az elefántok, köszönik, jól vannak, ám az egyikük költözés előtt áll. A Szegedi Vadasparkban, miközben a fajmentő programok révén több egyed is új lakóhelyre költözik, újabb állatok is érkeznek. Az intézmény, amely csaknem 30 fajmentő programban vesz részt, hazánk egyik legfiatalabb állatkertje. 1989-ben nyitotta meg kapuit, ma pedig 45 hektáros területen mintegy 260-280 fajnak ad otthont. A Vadaspark az elkövetkező hónapokban több különböző programmal is várja a látogatókat. Veprik Róbert igazgatóval Nagy Margit beszélgetett.
Folyamatosan születnek kicsik, vannak ugye a kis kecskék, kis alpakok, most mutattunk be, ugye vannak új állataink is, amelyeket most tervezünk majd hozni, illetve folyamatban van a kifutóképítése.
Melyek ezek az állatok?
Szeretnénk vörösóriás kengurut hozni, ami egy régi álom, csak most...
Van kenguru egyébként.
Van már benet kengurunk, de ez egy kis test, és a vörösóriás kenguru, ez azt szerintem Ausztrálnak az ikon állata, és azt szeretnénk most egy tenyészprogram keretén belül behozni, illetve egy fülöp-szigeteki szarvasnak a beszerzése van folyamatban, ez is egy tenyészprogram keretein belül, de azt tudni kell, hogy ugye ennek a kifutót meg kell csinálni, ugye a külső helye már kész van, csak egy belső helyet kell még oda építeni számukra, ami reményeim szerint egy pár hónapon belül kész lesz, és akkor már a nyár folyamán meg tudnak érkezni az állatok.
Hogy vannak a nehéz fiúk? Tudom, hogy az elefántok régen érkeztek, de az elefánt örök kedvenc.
Az elefántok jól vannak szerencsére, sajnos a kedvenc elefántunkat, a sarukat, azt elviszi most a tenyészprogram az Osnabrücki állatkertbe, és cserébe kapunk egy másik bikát. Hát ez nagy érvágás a kollégáknak, hiszen a kedvenc állatunk, hogy itt van a elefántokkal az első perctől kezdve, tehát ő a legöregebb és legrégebb óta velünk élő elefántbikánk, de hát ezt el kell fogadjunk egy tenyészprogramba, ez a feladat, hogy a lehető legjobban tudjunk alkalmazkodni és segíteni a program munkáját. Illetve hát most az egyik orszarvunk el fog menni tőlünk, Csülök, aki nagyon kedves, nagyon jámbor állat. Most éppen ládába szoktatás zajlik, tehát most már szépen bemegy a ládába. Itt ugye az a cél, hogy rá tudjuk csukni a látaltatás nélkül, és el tudják szállítani. És hát a tervek szerint természetesen fogunk kapni egy másik orszarvót, ami névarú lesz, és akkor valószínűleg tudjuk szaporítani is ezt a fajt itt az állatkertbe. Hirtattunk szomorúan, hogy a tigrisünket azt sajnos elveszítettük. Jövő héten fog érkezni egy másik tigris. Hát az egy fiatalabb lesz, egy kezes állat. Reméljük, hogy jó fogja magát érezni nálunk, mindent el fogunk ezért követni. 15-20 éves tigrisházról beszélünk, azt rendbetettük, teljesen felújítottuk azokat a részeket, amikre szükség volt, a kifutót újra rendeztük, előkészítettük, beállított átkarokkal tudjuk fogadni.
Összesen hány ilyen fajmentő programban vannak benne?
Közel 30 programban, ugye ennyi állatfajt is érint. Egyre több a program egyébként, hát itt lehet, hogy most már 30-50 itt egy-két héten belül, hiszen itt az enyész programokat ugye az EASA határozza meg, az Európai Állatkertek Szövetsége. Nagyon sok olyan fajnál is van, amiket úgy mi is megdöbbenve hallunk, hogy erre miért van szükség, elfogadjuk, alávetjük magunkat és csináljuk, tehát közös munka nagyon fontos az állatkerteken belül.
És hát vannak olyan programjaik is, amelyeket például itt a plakáton olvasom, nem tudom mennyire friss ez, hogy menzs meg Josit, a kötfoltos párduckölyköt, és buktasd le az állatcsempész hálózatot. Valóban van ilyen állatcsempész hálózat?
Állatcsempész hálózat az mindig is volt, mindig is lesz. Itt Magyarországon talán nincs ilyen. Ázsiába, Afrikába, Dél-Amerikába ez nagyon komoly problémákat jelent, illetve ugye Európa, Kína, gazdagabb országok USA, az egy felvevő piac ezeknek az illegális állatoknak. Ez ellen viszont nekünk kell küzdeni, hiszen mi itt helyben vagyunk. Tehát itt ezért egy komoly feladat van, és egy komoly együttműködés a hatóságoknak.
Összesen hány állatfaj található a Szegedi Vadasparkban?
Hát olyan 260-280 fajról beszélünk, olyan 1000 egyedről.
Mi az a legközelebbi esemény, amelyre kinyitják a kaput?
Vannak olyan rendezvényeink, amik mindenki számára érdekesek. Itt ugye az április végén a földnapja van, illetve hát májusban szokott lenni, május elején a rendőrség és a katasztrófának a napja. Beleláthatnak a technikai dolgokba, beleláthatnak a kommandósok munkájába. Viszont ezt azt tapasztaljuk, hogy egyre többen jönnek a sima látogatók közül, akik tényleg megveszik egyet és bejönnek. Viszont most már sokan tervezik ezt és kiérdeklődnek, hogy mikor lesz ez a program, mert el szeretnék hozni a gyermeküket. Ez május 10-e lesz. Ezért mondom, hogy szívesen látunk mindenkit, de minden hétvégén próbálunk valami kis extrát betenni. Nagyon sok programunk lesz, még úgy tervezzük. Lehet a honlapunkon tájékozódni, az is megújul most, tehát én abba bízok, hogy most ez az év is egy kiváló év lesz. Ugye a húsvétunk az egy extra volt, 11 ezer embernél többen voltak benne 4 nap alatt. Hát reméljük, hogy így folytatódik tovább az évünk.
A Vízvilágnapjáról emlékeztek meg a résztvevők azon a napokban tartott tanácskozáson, amelyen Komárom-Esztergom vármegye hidrológiában, vízgazdálkodásban és vízépítésben érintett szakemberei vettek részt. A tatai új kajakházban tartott rendezvényen olyan égető problémákról is szó esett, mint a hódok sok esetben kárt okozó tevékenysége, vagy éppen a tatai öregtó ügye. Az aszály miatt ugyanis a meder feltöltése most nehézkesen halad. Drexler Anna összeállítása.
A Magyar Hidrológiai Társaság Komárom-Esztergom vármegyei szervezete rendszeresen tartja Tatán találkozóit. Saját szakmai ismereteik bővítése mellett ilyenkor a különböző területek képviselői is tapasztalatot cserélnek, mint a víztisztítás, árvízvédelem, vízgyűjtőgazdálkodás, előrejelzések ismerői. Amellett, hogy a vízvilágnapjáról megemlékeztek, most is aktuális témákban tartottak előadásokat. Ezek között volt, ami kifejezetten a hódok hol áldásos, hol kevésbé előnyös hatásairól szólt. A témát Molnár András, az Észak-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság tatai szakaszmérnöke részletezte.
Vizet a tájba program az azokat a területeket jelölte ki, ahol igazából műtárgyak kicsit másféle gondolkodású működtetésével vissza tudjuk tartani azt a kevés vizet, ami van. Kevés ilyen helyünk van, ahol gravitációsan nagyobb víztömeget tudunk visszatartani. Dunalmáson, a Belvíz csatornába tartottunk meg vizet, oda vezettünk ki egy nagy terület. Sikerült ott vizenyőssé tenni, úgyhogy ne okozzunk át a gazdálkodóknak, valamint az almásfüzítő Komárom közötti szőnyfüzítői Belvíz csatorna közel 12 kilométeres szakaszán tudtuk megfogni, megtartani azt a vizet. Korábbi gondolkodás volt, hogy minél hamarabb vezessük le a vizet, környezetnek az alakulásához mi is igazodunk, és most már megtartjuk ott a vizet. És emellett a kis vízfolyásokon, a kis mikrogátakkal, mindennel a hódok besegítenek ebbe a feladatba.
A hódok itt léte a 2000-es évek eleje óta már a lakosság számára is nyilvánvaló, az akkoriban kisebb, pontszerűen megjelenő hódcsaládok nyomai most már a város közelében, időnként belterületeken is tetten érhetők.
Akár merre megy az ember a Dunaparton, rágás nyomokat lát, illetve kis vízfolyásokon szintén megjelentek a hódgátak. Először mi is aggódtunk, mert lefolyási akadályt képeztek műszaki szemmel nézve, de most már hát egy kollega a Nemzeti Parktól végig sétált a Cuhai Bakonyéren, 34 hódgátat számolt meg, és nem ért végig. Pont az a terület az, ahol jól megférünk egymás mellett, mert nincs olyan infrastruktúra, amit veszélyeztetnének, úgyhogy ott azon a területen nem is igazán nyúlunk bele az ő tevékenységükbe. Viszont vannak a belterületi szakaszok, műtárgyakat megrongálnak, megrágják, ők beállítanak egy vízszintet, mi lehet, hogy a vízpótlásoknál, vízszolgáltatásnál más vízszintet szeretnénk beállítani, és hát ilyenkor konfliktusba kerülünk egymással, akkor a betétpallókat meg szokták rágni utoljára Tatán a Nepomucénusz malomnál, a malomnak a zsilip tábláit rágták meg, és igazgató úr kért segítséget ott a múzeumnál, hogy találjunk ki valamit, hogy hogyan lehetne azokat úgy megvédeni, hogy nemrég felújított malmot ne tegyenek tönkre a hódok, és bent vagyunk Tata belvárosába. Vízparti gyümölcsfákkal ültetett telek van valakinek, szeretik, de ők nem a körtét teszik, hanem a körtefát magát, és volt, akinek rosszul esett, hogy egy ilyen 20-30 éves körtefáját vagy almafát így egy éjszaka alatt kidöntenek. Mi így vízügyi szempontból arra törekszünk, hogy ott, ahol nem okoznak komoly problémát, elviselhető az a hatásuk, ami területen jelentkezik, ott nem bántjuk őket, illetve azokon a helyeken, ahol mind a vízkormányzásban, az árvízvédelemben ott tényleg komoly veszélyt tudnak okozni, azokon a helyeken riasztással, zavarással, csapdázással, utolsó megoldásként meg elejtéssel szoktuk kezelni a helyzetet.
Tata városának természeti és turisztikai szempontból is egyik legfontosabb pontja az öregtó. A meder feltöltése ritkán akkora kihívás a szakembereknek, mint idén. Azt már hetekkel ezelőtt is biztosan lehetett tudni, a vízszint tervszerű emelése nem lesz könnyű feladat.
Az aszályt azt érzi mindenki, a talaj nagyon ki van száradva, elmúlt két hónapban, hát ha 20 milli csapadék lehullott, akkor lehet sokat mondok helyenként. Nagyon kevés víz érkezik felülről, napi 1-2 centit tudunk megtartani az öregtóba, közel 10 centiméteres lemaradásba vagyunk ahhoz, ami a üzemrend szerint kellene, úgyhogy nagyon várjuk az esőt, mert igazából most már csak az fog segíteni rajtunk.
Mávinfo.
Most pedig friss közlekedési hírek a vonattal utazóknak. A vonalban Jancsurák Bence, jó reggelt kívánok!
Köszöntöm a hallgatókat! Országszerte zavartalan a vonatközlekedés, nincsenek jelentős forgalmi fennakadások. Pályakertmantartás miatt tervezett változásokra kell számítani a vonatközlekedésben. Dunaújváros és Puszta-Szabolcs között vasárnapig pótlóbuszok szállítják az utasokat. Fontos, hogy a hosszabb közúti menetidő miatt a pótlóbuszok később érkeznek Dunaújvárosba, valamint onnan a megszokotthoz képest korábban indulnak Puszta-Szabolcs felé. A Sárbogárd-Baja vonalon is tart a karbantartás. Vasárnap estig Sárbogárd és Nagydorog között pótlóbuszok szállítják a Gemenc interrégiók és a személyvonatok utasait. Jó utazást kívánok!
Köszönjük szépen! 17:30. Jó reggelt kívánok, ez a Kossuth Rádió vidék magazinja, a Hajnaltáj. A mikrofonnál Gergács Anikó. Az áprilisi fagyok nem csak a gyümölcsösökben tettek kárt, hanem a méhészeknek is feladta a labdát. A hűvösebb idő miatt ugyanis nem tudnak elindulni a méhek, az elfagyott virágok pedig nem adnak nekik megfelelő mennyiségű és minőségű tápanyagot. Részletekkel 3:45 körül jelentkezünk, most jönnek a hírek a stúdióba. Szlotti Judit.
Egyhangulag támogatta a Tisza párt képviselőcsoportja Forsthoffer Ágnes házelnökké jelölését, jelentette be Magyar Péter a párt első frakcióülése után. Bujdosó Andreát pedig megválasztották frakcióvezetőnek. Bejelentette a Tisza 7 miniszterjelöltjének nevét Magyar Péter a párt elnöke, leendő kormányfő. Orbán Anita a külügyminiszteri, Kármán András a pénzügyminiszteri, Hegedű Zsolt az egészségügyi tárcát vezeti majd. Kapitány István gazdasági és energetikai, Ruszin Szendi Romulus honvédelmi, Bona Szabolcs agrár és élelmiszer, Gajdos László pedig az élő környezetért felelős miniszter lesz. Gimnáziumok vezetői kérik Magyar Pétert, hogy szakmai szervezetek véleménye alapján terjessze be az oktatási miniszter jelölt nevét. A 17 igazgató a sikeres változás feltételének tekinti, hogy olyan vezető töltse be a posztot, aki képes programjához hosszú távú, ciklusokon átívelő támogatottságot teremteni. A magyar nyelv és irodalom írásbeli vizsgáival kezdődik május 4-én az idei érettségi időszak. Az első héten a diákok a magyar mellett matematikából, történelemből, valamint angol és német nyelvből adhatnak számot tudásukról. Ma van a bölcsödék napja Magyarországon. 2010 óta tartják annak emlékére, hogy 1852-ben ezen a napon nyílt meg az első hazai bölcsőde Budapesten. Ez a nap nevelés-gondozás nélküli munkanap, így a legtöbb bölcsőde zárva tart. Változóan felhős időre számíthatunk, főleg a Dunántúlon és a Dunatisza közén alakulhat ki zápor, zivatar. A szél az északkeleti és a nyugati tájakon megerősödhet. Napközben 12-17, este 5-11 fok valószínű. A híradást Naményi Krisztina készítette. Most hallgassák meg a körzeti időjárás jelentést, elmondja a műsorvezető Gergács Anikó.
Budapesten gyenge nyugati szél fúj, 8 fokot mértek, Győrött 8, Mosonmagyaróváron, Sopronban és Szombathelyen 7, Pápán 6, Veszprémben és Székesfehérváron 8, Szentgotthárdon pedig 5 fokot mértek. Zalaegerszegen gyenge északi szél fúj, 6 fok van. Keszthelyen 8, Nagykanizsán 7, Kaposváron 8, Siófokon 11, Pécsett 8, Pakson 5, Baján pedig 8 fok van. Kecskeméten gyenge nyugati szél fúj, 5 fokot mértek. Egerben 3, Széchenyben 4, Miskolcon 5, Szolnokon 3, Karcagon és Debrecenben 4 fok van. Nyíregyházán mérsékelt északnyugati szél fúj, 5 fokot mértek. Záhonyban 7, Szegeden 6, Békéscsabán 4 fokot mutatnak a hőmérők. Kékestetőn gyenge északnyugati szél fúj, ott mindössze 1 fokot mértek most hajnalban. Kedves hallgatóink, 4:06. Néhány ajánlat a következő szűk fél órából. Országosan is egyedülálló új, környezetbarát növényvédelmi módszert vezettek be a kártevők visszaszorítására Egerben. A településen permetezés helyett ragadozó atkákkal védik a fákat a közterületeken.
Ragadozó atkákat helyeztünk ki, amelyek ezek az említett takácsatka, illetve különböző fitofák kártevők ellen védekeznek. Ez annyit jelent, hogy gyakorlatilag nemessíkon helyezünk ki, 20-25 darab van egy ilyen nemessíkon, és ez a jelentős védelmet nyújt. Körülbelül 1,5-2 év az, amikor aztán a fának ez teljes védelmet biztosít.
Az áprilisi fagyok nem csak a gyümölcsösökben tettek kárt, hanem a méhészeknek is feladták a labdát. A hűvösebb idő miatt nem tudnak elindulni a méhek, az elfagyott virágok pedig nem adnak nekik megfelelő mennyiségű és minőségű tápanyagot.
Elkezdődik a fejlődés február elején, február közepén legkésőbb, ők elkezdenek széthúzódnak, elkezdik a fejlődési ciklusukat. Hogyha jön egy ilyen hirtelen hideg időjárás, akkor összehúzódnak, és amit addig csináltak, az gyakorlatilag kuka. Kezdhetik előről. Ilyenkor már nem jó a méhecskéknek, hogyha be vannak zárva 3-4-5 napra a hideg miatt, ilyenkor kell beavatkoznunk.
A Hajnaltáj e-mail címe hajnaltaj@mtva.hu, a szerkesztő ma Hajnalban, Gyarmati Péter.
Bozsik gazda rovata a Hajnaltájban.
Az elmúlt években már sokszor szóltunk az amerikai szőlőkabóca terjesztette betegségekről, ilyen a fitoplazmás aranyszínű sárgaság. Az amerikai szőlőkabóca áttelelő petély ellen most még hatékonyan lehet védekezni az olajos lemosó jellegű permetezéssel, mert az olaj bevonja és megfojtja az amerikai szőlőkabóca petélyt, amelyek a szőlőveszőkön, a szőlőkarokon, törzseken, kordonokon telelnek át. További részletek Bozsik gazda rovatában.
Van két szőlőtőkén, egyiken beérnek a szemek, a másikon, mintha félbe maradt volna a fejlődés.
Az amerikai szőlőkabóca, mint vektor, mint terjesztő, az aranyszínű sárgaság fitoplazmát terjeszti, és ez nagyon súlyos betegség.
Nagyon érdekes a története, és még mindig nem ért véget.
Zsigó György, növényorvos.
A fitoplazma valószínűleg ősidők óta, de legkevesebb 100 éve már benn van Európában. A franciák már megtalálták régen. Egy újdonságként jelentkezett, hogy 63 körül megjelent egy kártevő Észak-Amerikából, az amerikai szőlőkabóca, amely viszont rohamos gyorsággal elterjedt, és azzal a tulajdonsággal rendelkezik, hogy az egyik növényről képes átvinni ezt a fitoplazmát, és ezzel óriási terjedését tudja biztosítani ennek a fitoplazmának, ami viszont ilyen módon nagyon súlyos kórokozójává vált a szőlősöknek. Tehát akár egy-két év alatt teljes ültetvényeket ki tud vinni. Gyakorlatban vírusoknak foghatjuk fel őket, tehát a sejten belül végzik el a károsítást, ezért csak a sejt, a növényi sejt elpusztításával tudunk ellene védekezni. Ez látszik is a meghozott intézkedésekben. A bizonyítottan fertőzött növényeket el kell pusztítani. Ugyanis a fitoplazma az a karanténlistán szerepelt, de a szőlőkabóca nem. Észleltük ennek a jelenlétét, hiszen 2006 óta csapdázunk az országban, de nem számoltunk azzal, hogy egyszer csak nálunk is megjelenik majd a fitoplazma is. 2013-ban ez megtörtént, a déli országhatárnál, Lentinél megjelent a betegség tünete, Szlovéniából érkezhetett, és ugyanakkor megtaláltuk azt a szőlőkabócát, aminek a bélrendszerében ott volt a fitoplazma is. Tehát így módon rövidre zárult a kör, megvan a terjesztő, és megvan a beteg növény is. Sok más helyütt is megjelent, vagy a szőlőben, vagy akár az erdei iszalagban, illetve a bálványfában is, ugyanis ez is a gazda növénye. Innen is átterjedt a szőlőre, illetve a szőlőről is át tudják vinni a kabócák ezekre a növényekre is.
Most, kedves hallgatóink, hogyan szembesülhetnek ezzel, vagy mire figyeljenek?
Elkezdtek a fő erek között lesárgulni, leszáradni, és teljes vesszők kezdtek leszáradni.
Nincsenek egyértelmű tünetei, úgy, ahogy mi a gombabetegségeknél ezt hozzászoktunk. Jelentkezik ez a kései kihajtásban, a csökött hajtásképződésben, elszáradó virágzatban, elszáradó fürtökben. A legjellemzőbb tünet talán a fonák felé besodródó és elszíneződő szőlőlevél, a biztos meghatározása a fertőzés megtörténtének, az csak molekuláris diagnosztikai eszközökkel rendelkező laboratóriumban lehetséges.
Az amerikai szőlőkabóca, mint vektor, mint terjesztő.
Rájöttek arra, hogy a tojások mindig fertőzésmentesen, tehát ők még egy 30 napig a kikelésük után, a harmadik vedlési stádiumokig nem tudják terjeszteni a betegséget, még akkor sem, hogyha beteg szőlőnövényen táplálkoznak. Tehát ebben a 30 napban nagyon jól elpusztíthatóak, és méghozzá a piretoidok is nagyon szépen elviszik őket, és ebből szép számmal találhatnak a házi kertesek is a gazdaboltokban.
Kedves hallgatóink, Bozsik gazda továbbra is várja az önök kérdéseit, éjjel-nappal működő üzenetrögzítős telefonszáma 061 328 73 00. Permetezés helyett ragadozó atkákkal védik a fákat Eger közterületein. A városban elsősorban a vadgesztenyeaknál zomó jelenléte aggasztó, ami Európa vadgesztenye állományát is megtámadta, és ahol nem védekeznek ellene, ott ez a fák teljes pusztulását okozta. Egerben egy új, országosan is egyedülálló, környezetbarát növényvédelmi módszert vezettek be a kártevők visszaszorítására. Ferenczi Tamás főkertésszel Pilisi Csenge beszélgetett.
Itt állunk az egyik legszebb vadgesztenye sor alatt. Mitől ilyen szépek ezek a fák? Ennyire gondos gazda Eger?
Egernek a komoly építészeti értékei mellett a természeti értékei is jelentősek. Eger város területén 27 ezer darab fa van közterületen, és ennek egy része majdnem 1000 darab vadgesztenye, illetve több mint 100 darab platánfa, amelynek a védekezését meg kell oldanunk, mert ezeknek a fáknak is vannak ellenségei, tehát kártevő kórokozók megtámadják, és ezzel ellen mindenképpen védekeznünk kell ahhoz, hogy tényleg itt hosszú életűek legyenek, és ezt a díszítő értéküket sokáig hozzák.
Mi a természetes ellensége? Atkák, atkafélék?
A klímaváltozásnak a hozadéka sajnos az, hogy ezek a atkafélék, a takácsatkák, egyéb növényi károsító atkák, ezek a fitofágaknál, amelyek megjelentek, illetve mellette még a vadgesztenyeaknál zomoly, ami jelentős kártételt okoz, illetve a platánoknál a platán csipkés poloska, amely hasonlóképpen nagy odafigyelést igényel az ellene való védekezés.
Ezt hogy látni a fán egyébként, hogyha megtámadja?
Az aknál zomoly nagyon érdekes. Ezelőtt 40 évvel írták le először Macedóniában, és onnan terjedt el gyakorlatilag egész Európában, ahol nem történt védekezés, gyakorlatilag elpusztítja ezeket a dekoratív nagyértékű fákat. Eger városában is több évtizede most már zajlik a védekezés ellen, és sikerült megóvnunk. Ennek bizonyítéka is, hogy a érsekkertben levő vadgesztenyesor az évfasora címet például elnyerte, de a védekezés minőségét jelzi például az európai fája címet elért termálfürdő platánja is. Maga a kártétel egyébként az aknázómolynak, a fehérvirágú aknázómoly érdekes módon egyébként csak a fehérvirágú vadgesztenyéket bántja. Egy három nemzedékes kártevő, illetve a klímaváltozás kapcsán már a déli részen melegebb ország részeken már a negyedik is megjelenhet, és ez háromszor vagy négyszer is károsít az év folyamán. Ez legyengíti a fát, aknákat fúr bele, így fejti ki aztán a károsító hatását, egy ilyen fölgyorsított életritmusra kényszeríti. Preventív védekezést alkalmazunk ősszel, tehát a lehullott falevelet összegyűjtjük, mert bábalakban ott tele lát ez a kártevő, ezt elszállítjuk, megsemmisítjük. Ez idáig vegyszeres védekezést alkalmaztunk, a rajzáshoz időzítve, a város nagy részén azért így lesz ebben az évben is. Ez a munkavégzés nagy odafigyelést igényel, mert a szerokirat rögzíti, hogy például játszóterek, élővízfolyások mellett nem lehet végezni, akkor növényvédelmi szakmérnök felügyelete mellett lehet ezt a munkát végezni. Megjelent egy másik az elmúlt években, egy ilyen injektálásos módszer, amikor a fatörzsébe befúrnak és juttatnak be növényvédőszert. Sajnos negatív hatása is vannak, tehát rákosodási folyamatok, fertőzések átmennek az egyik fáról a másikra, és erre próbálkozunk ebben az évben a biológiai növényvédelemnek az alkalmazásával.
Ez környezetbarát?
Ez teljesen környezetbarát. Már egy része ennek a védekezésnek megvolt, ragadozó atkákat helyeztünk ki, amelyek ezek az említett takácsatka, illetve különböző fitofák, kártevők ellen védekeznek. Ez annyit jelent, hogy gyakorlatilag nemessíkon helyezünk ki. 20-25 darab van egy ilyen nemessíkon, és ez a jelentős védelmet nyújt. Körülbelül másfél-két év az, amikor aztán a fának ez teljes védelmet biztosít. Következő lépés majd a rajzáshoz időzítve ezeknek a fürkészdarazsoknak a kihelyezése ezen a területen. Ezek aztán elvégzik azt a munkát, amit a vegyszerek végeznek egyébként, úgyhogy bízunk benne, hogy ez a idei év ez sikeres lesz. Ez ilyen kapszulás módszerrel történik, gyakorlatilag egy kapszulában 4000 darab van, és fákra kihelyezve, akkor ezek kibújnak, és akkor ezeket elpusztítják, ezeket a aknázómolynak a helnyújt tulajdonképpen. Lerakja a petéjét, és akkor ez kikel, és akkor az pusztítja el a levélben lévő helnyót, úgyhogy nagyon érdekes a folyamat. Az országosan egyedülálló, talán úgy tudom, hogy Pakson volt, ahol próbálkoztak, de ez egy nagy újdonság, és bízom benne, hogy nekünk ez beválik, és sikeres lesz.
A múlt héten a Hajnaltájban hírben már beszámoltunk róla, hogy megkezdődött az agrártámogatások tavaszi igénylési időszaka. A gazdálkodók április 15-e és június 9-e között nyújthatják be kérelmeiket. Az idei kérelembeadás során több mint 50 támogatási jogcímre, intézkedésre lehet támogatást igényelni, illetve adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni. Az egységes kérelmeket továbbra is kizárólag elektronikus úton a Magyar Államkincstár online felületén lehet benyújtani. A június 9-i határidő elmulasztása jogvesztő. A riporter Horváth Szabolcs.
Elindul most már az egységes kérelmeknek a beadása, ami azért mindenféleképpen nagy segítség a gazdáknak. Bozó Józseffel beszélgetek, aki családi gazdálkodó is, több évtizede gazdálkodik.
Én beleszülettem az agrár világba, édesapám is egy termelési igazgató volt a TSZ-be. Ilyen 110 hektáron gazdálkodik a családi gazdálkodó. Ugye három része volt szinte elosztva arányosan, a vetésforgóval, kukorica, napraforgó, búza. Úgy alakult, hogy az ősszel már árpát, búzát vetettünk bőven, tehát majdnem fele a területnek az, és a másik az napraforgó lesz, meg lesz egy minimális kukorica, egy ilyen 15-18 hektár, abban részben fajta sor is lesz, de hát ennyinél egy olyan területben, ahol egy kemény kötött, jó víz megtartású terület, hát ha ott legalább egy értékelhető kukorica mennyiség, de itt a környékben is az ismerőseim is a kukoricát teljes egészében visszafogták, vagy takarmány miatt egy minimális kukorica terv.
Egységes kérelmek beadásának határideje, az most már itt is van. Van, aki ebben segít ennek a beadásában, és mekkora segítség szokott lenni, mire használják fel, mire használja fel a családi gazdaság?
Így van, tehát beindult a földalapú támogatásoknak a beadásának az időpontja, és június 9-ig lehet beadni. Én azt javaslom mindenkinek, mert én is ezt használom, hogy legközelebb a falugazdászok vannak. Majdnem minden településen van hetente egy-két napig falugazdász, vegyenek, kérjenek időpontot, menjenek, mert a szabályozások meg az információ az nem mindig egyszerű, nem a józanész szerint, hanem a rendeletek, a szabályzók szerint működik. Ehhez folyamatosan a kamara, az agrárkamara szakemberei, falagazdászok képzést kapnak, tehát magyarul lefordítják az én nyelvemre, a józan paraszti ész nyelvére, hogy mit, hogy kell csinálni, meg hogyan, és mikor, és mit kell beadni. És ezt tudják követni jobban, mert ugye nekünk egyszerű embereknek, gazdálkodó embereknek az van, hogy nézi a határt, és amit kér a növény, azt megadja neki, hogy megfelelő mennyiség teremjen. Meg hát térdre, imára, hogy kapjunk fölülő csapadékot. Sajnos a talajokba azt vettük észre, hogy január-februárba kaptunk egy összesen egy 100 mm, de azóta szinte volt 10-15 mm márciusban, most április van, tehát ez nagyon minimális. Lehetne öntözésről beszélni, de nálunk csak csőkutak vannak, tehát 50-100 millió forintos beruházásokba. Én nem kockáztam.
Mekkora segítség a földalapú támogatás, mire lehet ezt fordítani, és a családi gazdálkodásba mire kell, vagy mire fog nagyon jól jönni. Lehet ezt forintosítani, lehet-e tudni egyébként, hogy ez éves szinten mennyi szokott lenni körülbelül?
Hát ez euró árfolyamhoz viszonyítják mindig ott szeptember-októberi, megvan, hogy melyik árfolyam, tehát ilyen 70-80 ezer forint körül szokott lenni hektáronként. Mindenféleképpen ez egy nagyon jó segítség, és ez ugye októberben elkezdik az előlegeket fizetni. Ha jó lenne a termés, és évek óta, tehát nem lett volna 2025 és 2022 után megfelelő jövedelem is képződött volna az embereknek, akkor itt nem lenne baj. Sajnos ezek jövedelempótlók, meg van, amikor a költségeket is ebből kell fedezni, mert nem jött annyi jövedelem. Úgyhogy most ebbe a közgazdasági helyzetbe szerintem senkinek se szabadna mezőgazdaságba dolgozni, termelni, de nekünk ez jutott, tehát nem Mercedes, meg BMW, gyárak vannak itt Békés megyében, meg itt környékben, ahol el lehetne helyezkedni nekünk a föld. Ez egy 40 aranykoronás fődek, ezek tartották el évszázadokon köröztől az itt élőket. Mi is szeretnénk itt élni, meg ebből jövedelmet és gazdálkodást csinálni.
3:46 múlt 3 perccel. Az áprilisi fagyok nem csak a veteményekben, gyümölcsösökben tettek kárt, hanem a méhészeknek is jócskán feladta a labdát, hiszen amellett, hogy a hidegebb idő miatt nem tudnak elindulni a méhek, az elfagyott virágok sem adnak nekik megfelelő mennyiségű és minőségű tápanyagot. Firth Gusztáv Győri méhészt a fagyokoztakárok következményeiről és a jelenlegi helyzetről Gárdonyi Eszter kérdezte.
A méheknél okozott ez valamiféle panaszt?
Mindenképpen okozott panaszt. Ugye a méhecskéknek a fejlődési ciklusát is befolyásolja a hideg időjárás. Ha bizonyos mértékben ők elkezdenek fejlődni évelején, őket akkor is visszaveti a hideg, tehát dolgozni nem tudnak kijárni a hideg miatt, és nem tudják a fiasításaikat, illetve a szaporulataikat rendesen ellátni, és hát visszaesnek, újrakezdenek, tehát ez nagyon-nagyon-nagyon nem jó.
Ilyenkor ők érzik, hogy nem tudnak kimenni, tehát mondom, hideg a kaptár, akkor nem indul el.
8 fok alatt nem repülnek ki a kaptárból. Ha kirepülnek is, megfáznak, ledermednek, nem tudnak visszamenni. Tehát kell az a biztos 10 fok, hogy a méhek tudjanak közlekedni, de hát 10 fokban meg semmilyen növény nem ad nektárt. Tehát gyűjteni nem tudnak, kimennek vizér, ezért, azért, amazért, de igazából csinálni sok mindent nem tudnak. Főleg, hogyha egy ilyen fagyos időszak jön, amikor mindent a környezetükben lévő virágokat tönkretesz egy ilyen fagyos időszak, akkor pedig aztán mit csinálnak a méhecskék? Tehát igazából nagyon rossz a helyzet.
És ilyenkor a méhész mit tud csinálni? Hogy tudja őket támogatni?
Etetnünk kell a méheket, vannak rá különböző megoldások. Tudjuk őket cukorszirupppal etetni, tudjuk őket lepénnyel etetni, támogatni a fejlődésüket, de ez ugye nem természetes.
Ez az idő járás hoz magával hosszú távú következményeket is, vagy inkább most csak rövid távban érdemes gondolkodni?
Hosszú távon a méheknek nem okoz olyan jellegű visszavetődést, hogy ez az egész évre rányomná a bélyegét, mert ők azért hamar képesek regenerálódni, hamar képesek lekövetni azt, hogy mi történik. Most az elkövetkezendő 1-2 hétben szerintem azért okoz egy kis hátrányt, bár bízunk abba, hogy most a repce virágzik, hogy a repce az majd meg tudja adni, ami a szükségük van. Csapadék az nagyon kellene, mert az nagyon kevés van, de bízunk a jó folytatásba.
Mikor lehet egy mérleget vonni, hogy milyen évnek megyünk elébe?
Sok 10 évre visszamenőleg azt mondom, hogy az elmúlt pár évben, ilyen február-márciusban elkezdődtek ezek a felmelegedések, régen ilyen nem volt. Tehát, hogyha folyamatos lenne igazi tavasz. Tehát akkor elkezdődne márciusban a felmelegedés, március végén, április elején kezdődnének igazából szépen a virágzások, nem lennének ezek a hirtelen hidegbetörések, mint amik régen nem voltak, akkor talán a méhek is jobban le tudnak ezt követni. Bár ők azért valamilyen szinten alkalmazkodnak ehhez, de bizonyos értelemben ez nem jó. Tehát annyira megváltozott minden, annyira megváltozott az időjárásunk, a folyamatossága az időjárásunknak, hogy ezt nehéz azért így lekövetni.
Egyébként mi történik egy ilyen hideg időszakban? Gondolom, hogy bemaradnak a kaptárba, az megóvja őket, vagy azért ott bent is történik valami?
Ugye elkezdődik a fejlődés február elején, február közepén legkésőbb, ők elkezdenek széthúzódnak, elkezdik a fejlődési ciklusukat. Hogyha jön egy ilyen hirtelen hideg időjárás, akkor összehúzódnak, és amit addig csináltak, az gyakorlatilag kuka. Kezdhetik előről. Ilyenkor már nem jó a méhecskéknek, hogyha be vannak zárva 3-4-5 napra a hideg miatt, ilyenkor kell beavatkoznunk.
Ez az időszak a permetezések időszaka is. Kell-e valamire odafigyelnem, amellett, hogy olyan permetezőszert használok, ami nem bántja a méheket?
Ez a méhkímélő technológiás permetezéssel vannak vitáink. Nagyon sokan azt mondják, hogy mivel nem rovarirtószerrel permetezem, ezért permetezhetek napközben is. Ez azért tévhit, mert méhecskéknél minden egyes kaptárnak, minden egyes családnak más feromonillata van. Ha délután 2 órakor én lepermetezem a méhecskét egy gombaölő permetszerrel, akkor ő, ha haza akar menni, akkor nem az az illata lesz, mint az ő saját kaptárjának, és azért nem fogják beengedni, és nem fogják megenni sehova, és annak a méhecskének annyi. Most gondoljunk bele, hogy egy méh családban van jó esetben 10 000 kiáró méh, de legyen csak 5 000. Az 5 000-ből, hogyha nem engednek be csak mondjuk 500-at, akkor a kiáró állománynak a 90%-a gyakorlatilag elpusztul. Kell egy méh családnak minimum egy hónap vagy másfél, mire vissza tud térni ahhoz a kiáró bogár számhoz, ami eddig volt. Tehát erre nagyon oda kell figyelni. Az, hogy méhkímélő szerrel permetezünk, az nem jelenti azt, hogy azt bármikor kivehetjük. Méhkímélő technológiának az a lényege, naplemente előtt 1 órával bármikor neki lehet állni permetezni, vagy korán reggel, de napközben nem.
Globális felmelegedés, rovarkártevők, vízhiány. Csak néhány olyan külső hatás, amely a hazai méhészeteket próbára teszi. A sort azonban még lehetne folytatni, márpedig a mézárát alapvetően az fogja meghatározni, hogy hogyan tudnak a méhészek megbirkózni ezekkel a kihívásokkal, és hányan tudnak talpon maradni. A riporter Benkő Andrea.
A kiszámíthatatlan időjárás sok gondot okoz a méhészeknek, a jövő kihívásai ugyancsak. A februári székesfehérvári országos méhész találkozón is erről beszéltek a szakemberek.
A nagy méhatka már itt van 1978 óta Magyarországon, sőt az egész világon elterjedt. Ez a kis méhatka, ez egy új élősködő. Ha ugyanazt a terjedési sebességet mutatja, mint a 70-es években a nagyatka, akkor kb. 4-6 éven belül itt lesz Magyarországon.
Az ázsiai lódarázs 2004-ben érkezett Franciaországba, invazív fajt 2010-ben már a spanyol-francia határt átlépte, egész Nyugat-Európában elterjedt, és most már kelet fele. Igyekszik, 2023-ban sajnos Magyarországon is megjelent, sikerült időben észrevenni a fészket, és ezt megsemmisíteni. Nincsenek természetes ellenségei, hát egy kihívás lesz a méhészetek számára.
Az újabb nehézségekkel való megküzdést segítheti, ha reményteli a tavaszi szezon kezdet. Hogy ez így van-e, arról Fejérvár megye egyik méhészeti szaktanácsadóját, Nyerges József méhészt kérdeztem.
2026-ban sokkal jobban teleltek a méhek, mint 25-ben. Gyakorlatilag a 24 őszi méhcsalád számnak a fele nem termelt tavalyi évben. Az idei kitelelés az mindenképp jobb. Nekem is ilyen 15-20%-os, meg a megyében is jellemzően az a 15-20%-os téli veszteség van. Ez egy kicsivel rosszabb, mint az átlagos téli veszteség, de a tavalyi évhez képest ennek már örülni kell. Különböző telephelyek között van a nagy különbség. Ugye nekem is van három nagy telephelyem, kettő nagyon jól telelt, az egyik az viszont nagyobb problémákat szenvedett el.
Mi volt ennek az oka?
Többen úgy beszéljük, hogy a szárasság nagyon sok problémát okoz. Ez alapján a virágporhiány is, hisz a méheknek csak a saját életük fenntartásához nagy mennyiségű változatos virágporra van szükség. A szárasságban ez ugye kevésbé biztosítható, ez az egyik ok, a másik a későig megmaradó begyűlő nektár és a késő őszi mézharmat méz begyűjtése a méheknek, ami telelésre sajnos kevésbé alkalmas. Ezek okozhatják azt, hogy az egyik telephelyen tökéletesek a méhek, másikon viszont nagyobb pusztulást kénytelenek elviselni.
Ez az ország különböző részein nagyon változó lehet, hogy ki hogyan teleltette a méheit?
Az országon belül általános szárasság van, tehát csapadékhiány, de ugye attól függ, hogy az ország melyik felén esik több csapadék. Ott, ahol több csapadék esik, ott azért szerencsésebbek a méhészek is, ott viszonylag jobban telelnek a méhek. A másik probléma az, hogy április első felében, sajnos az utóbbi időben mindig szokott lenni egy lehűlés, egy ilyen fagyosabb időszak. A méhészeknek az akác méz az egy nagyon kurens szik, tehát a bevételüknek a nagyon nagy részét az akác mézből befolyó pénz adja. Ez a május első felében levő lehűlés, ez mindig problémát szokott okozni, hol jobban, hol kevésbé, de az akác károsodik. Már az idei évben is megvolt ez a lehűlés. A Dunántúlon ez április 10-e hajnalra jött el. Szerencse a szerencsétlenségbe, hogy ez csak a hajnali órákban volt, ez legalább rövidebb ideig tartott. Így károsodtak a gyümölcsösök és az akácosok, de viszonylag kisebb a probléma. Majd akác virágzáskor derül ki, hogy a hely mennyire volt fagyzúgos, illetve hogy milyen magasságig károsodtak az akácfák.
Atka szempontjából hogy állunk?
Az ázsiai nagy méhatkát írtani kell a létszámát, minél alacsonyabban kell tartani. Sajnos a fiasításban át tud telelni. Azok a jó telek, amelyek hosszabb fiasításmentes állapotot tudnak létrehozni. Most láttuk, hogy szilveszterkor leesett a hó, és egész január végéig, február elejéig azért itt hideg volt. Ez mindenképpen megszakította azt a láncolatot, amit ugye az áthúzódó fiasítás biztosít a méhatkának, hogy ki tudjon telelni ő is viszonylag nagy számban. Reméljük, hogy ez is csökkenti az induló atkaszámot, illetve ugye a mézeknek kötelező és mindent elkövetnek, hogy ennek a létszámát csökkentsék, hisz az atka is probléma, de az atka egy vektor, az általuk hordozott vírus, az is egy nagy probléma, ugye a kettő együtt azért a méh családok életét és a méhészek életét erősen megkeseríti.
Kedves hallgatóink, ez volt a Hajnaltáj, legközelebb holnap reggel 5 órakor jelentkezünk. A mai adást meghallgathatják a www.mediaclick.hu internetes oldalon. A műsor elkészítésében Kulik Bence segített, a hangmérnök Szilágyi Zsolt, a gyártásvezető Szöllősi Éva és a szerkesztő Gyarmati Péter nevében is. Köszönöm, hogy ma is velünk ébredtek, legyen szép napjuk. Gergely Anikót hallották.